Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok. A stúdióban köszöntöm szeretettel Varró Dániel költőt és Keresztúri Attilát, a Szilády Áron Gimnázium könyvtárosát. Ma volt egy író-olvasó találkozó a könyvtárban. Úgy hallottam a visszajelzéseitekből, hogy eredményes és sikeres volt ez a találkozás. Én mostanában olvasom I. és Gyulának Petőfiről szóló alkotását, és nagyon megragadott ebben a könyvben az, ahogyan I. és Gyula leírja a költő születését. Beszél azokról az impulzusokról, amelyek Petőfi Sándor életében formáló erővé váltak. Én ennek kapcsán arra gondolok, hogy manapság sem születnek másként a költők. Miközben bemutatod magad, beszélj arról, hogy honnan indultál, és mi volt számodra az a kényszerítő erő, ami előhozta belőled a költészetet.
Nem esélytem, hogy a gyerekeknek is igazából nekem nem volt ennyire komoly dolog, egyébként pont Petőfi, meg amit róla tanultunk az iskolában, az nekem nagyon inspiráló volt, de hát én gyerekkoromban kezdtem verseket írni. Nekem a két fő motivációmból az egyik az az volt, hogy a nővérem írt verseket, aki nálam két évvel idősebb, és igazából ilyen kis testvéri féltékenységből kezdtem el verset írni, tehát hogy így vetélkedjek a nővéremmel. És a másik pedig az volt, hogy sőt, igazából három, hogyha egész őszinte akarok lenni, három dolognak az összejátszása volt. Az is volt, hogy olyan 12 éves koromban elütött egy autó, és hát nem lett nagy bajom, de kis agyrázkódásom volt, és kórházba kerültem, hogy egyrészt lehet, hogy maga ez az agyrázkódás is, meg az, hogy nagyon unalmas volt ott. Aztán 3 hétig feküdtem, ráadásul pont egy olyan ágyon, ami a tévé alatt volt, és a többiek mindig néztek, gyerekek voltak csak otthon, de a többiek nézték a rajzfilmeket, Dr. Bubót, nem tudom ezeket. Én meg nem láttam a tévét, és csak hallgattam egy idő után, azt is eluntam, és nagyon unalmas volt, úgyhogy jobb hiány nem tudtam másit kitalálni, mint hogy elkezdek verseket írni. És a harmadik, ami mondjuk már Petőfihez is kapcsolódik, az az volt, hogy nagyon tetszett nekem az iskolában, hogy a költők ilyen híresek, és én is szerettem volna híres lenni, tehát Petőfiről tanultuk, hogy írt egy elbeszélő költeményt, a János Vitézettől lett csapásra országosan híres költő lett, aztán Arany Jánosról pont ugyanezt tanultuk, hogy fiatal költő volt, írt egy elbeszélő költeményt, a Toldit, és ettől lett csapásra országosan híres költő lett, úgyhogy ott a kórházban én is elkezdtem írni egy elbeszélő költeményt, hogy hát én is azonnal híres költő leszek, 12 éves koromban, Nyuszika az volt a címe, és aztán a Nyuszika szerelmét és a Nyuszika estét is megírtam Arany János után szabadon, tehát egy ilyen 3 részes elbeszélő költemény trilógiával kezdődő 12 évesen a költői pályám is. Tehát ez volt, hogy híres akartam lenni, meg a nővéremmel akartam vetékedni. Ezek voltak a fő motivációim nyilván. Gyerekkoromban sose voltam az ilyen asztalfióknak író típus, tehát mindenki mindig büszkén mutogattam a verseimet. Aztán ezt is elmeséltem, hogy volt egy ilyen világfájdalmas korszakom, kamaszkoromban, akkor csupa olyan verseket írtam, amiket hát ilyen 14-15 éves korában mindenki ír, hogy milyen hülyek az emberek, engem senki nem ért meg. Volt egy Barátaim című versem, úgy kezdődött: Barátaim, ha vannak ilyenek, szóljatok egyszer, ha lát. Nagyon szomorú vers volt, és ez megjelent az iskola újságban, és nagyon megsértődtek a barátaim, hogy ezek szerint ők nincsenek. És ezen szerencsére átestem ezen a világfájdalmas korszakon, és akkor utána nagyon jó magyar tanárom volt a középiskolában, és ő kupálgatott engem. Egyrészt ő volt az első ember, aki megmondta, hogy rossz verseket írok, ami először ugye nagyon rosszul esett a kritika. Neki is buszként megmutattam a versemet, amiket addig mindenki dicsért, és akkor ő mondta, hogy ezek nagyon rosszak. Ezen nagyon megsértődtem, én kidobtam a verses füzetemet a kukából, emlékszem a tanári előtt, és elhatároztam, hogy soha többet nem írok semmit, de aztán ez igazából elkezdett így munkálni bennem, hogy milyen jó lenne olyat írni, ami a tanárónak is tetszik, és akkor elkezdtem egy kicsit tudatosabban foglalkozni, mert addig úgy képzeltem el a költészetet, hogy a költő az olyan, mint egy automata, akit fönt megcsap az ihletlent, kijön a vers, és neki semmi se kell vele csinálni. És én is így képzeltem, és amikor ilyeneket mondott először mondjuk a magyar tanárom, hogy próbálják ne hasonlatokat írni, metaforákat, tehát minél sűríteni kell, meg képekben kell gondolkodni, meg ilyesmiket, tehát hogy én ne csak azt írjam, ami először eszembe jut, amit az ihlet vagy a múzsa súg, ez olyan szentségtörésnek tűnt, de aztán lassan úgy rákaptam az ízére, és akkor kezdtem egy kicsit jobb verseket. Meg azt mondta, hogy olvassam el, nem tudom én, Gáldi Lászlótól az Ismerjük meg a versformákat, és nagyon megsértődtem, hogy miért kell, egyrészt én ismerek versformákat, másrészt meg miért kell azokat megismerni, ez milyen hülyeség, hát most mit fogok én itt szótagokat számolgatni, de aztán elkezdtem olvasni, és rájöttem, hogy borzasztóan érdekelnek a versformák, és milyen csodálatosan sokféle dolog van, a rímek milyen jók, és akkor így lassan rákaptam így a költészetnek az ízére.
Kiknek írsz elsősorban? Azért kérdezem ezt, mert pár évvel ezelőtt olvastam Békés Pál egyik könyvét, a Bölcs hiánypótló című könyvét, amely kifejezetten egy meseregény, és azt tapasztaltam, hogy inkább szólt elnőtteknek.
Ez abszolút van velem is, hogy hát valószínűleg nem eléggé gondolok arra. Tehát amikor írok, legalábbis hát igen, ez teljesen így volt, akkor elsősorban a saját szórakoztatásomra írok, illetve hát, ami engem foglalkoztat, arról írok, és ezért teljesen ebbe csúsztam bele az első verses kötetem, ami még 99-ben, még az előző évezredben jelent meg, Bögre az úr, az volt a címe, az elvileg egy felnőtt verses kötet, de hát nagyon sok ilyen gyerekes vagy gyerekversként olvasható dolog is van benne. Nagyon sokan mondták, hogy milyen gyerekesek a verseim. Egy kritikában azt írták rólam, hogy én a posztinfantilizmusnak vagyok az előfutára, tehát hogy ez sok helyen megjelent, hogy milyen gyerekeseket írok, és gondoltam, hogy jó, hát akkor írok gyerekkönyvet, és akkor a második könyvem, annak az a cím, hogy Túl a Maszathegyen, az meg egy verses meseregény, elvileg gyerekeknek írtam. Arra mindenki azt mondta, hogy nagyon felnőttesek ezek a gyerekverseim, és hogy legfeljebb a sznob óvodások lehettek a célközönségem, akik értik ezeket a film. Mert tényleg hát azt is úgy írtam, hogy hát közben magamat akartam szórakoztatni, úgyhogy hát egyrészt ez egész, ez egy ilyen verses regényszerű, verses mesék, az egészet anyagin strófákban írtam, de amikor csatajelenet van, akkor az homéroszi hexameterek vannak, azt sokan nem vették észre, és kérdezték, hogy ott már nem jutott eszembe több rím, ott azért nem rímel, meg nem tudom, amikor az útjának a feléhez ér a főhős, akkor hirtelen, mint a Dante pokol, nem tudom, parafrázis. Tényleg elszórakoztam ilyen irodalmi dolgokkal, amiket nyilván nem értenek a gyerekek, de valamiért ők is nagyon szeretik. Ez nagyon engem meglepett, hogy mennyire sikeres volt ez a könyv, egy csomó feldolgozása is lett már Bábszínházi, arról is van szó, hogy rajzfilm lesz belőle, tehát igazából nagyon szeretik a gyerekek is, de hát a felnőttek is nagyon hálásak azért, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket ők értenek, és akkor nem csak ilyen bugyutaságot lehet olvasni a gyerekeknek, hanem olyat, amin ők is szórakoznak, úgyhogy valamire ez betalált, de hát mondom, a felnőtt versenyem gyerekesek, a gyerekversenyem felnőttesek, így a kettő között vagyok én valahol.
Egyébként ez az egészséges humor, amely itt a beszélgetésünkben is előjön, ez tükröződik a költészetben is. Kedves hallgatóim, néhány percig zenét hallgatunk, és várok vissza mindenkit.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Maró Dániel költővel beszélgetünk a Halas Rádió adásában. Zenészekre azt szokták mondani, hogy fél méterrel a föld fölött járnak. Költőkkel kapcsolatban viszont hallottam már azt a megfogalmazást, hogy sokkal érzékenyebbek az adott kor problémáira, mint az átlagember. Én is így látom, hogy egy korszak bármilyen is legyen, mindenkire hatással van. A te esetedben így van ez, és hogy jelenik meg a költészetedben a mai kor realitása?
Hát, meg is jelenik, meg nem is. Én őszintén szólva bevallom, hogy egy nagyon alanyi költő vagyok, tehát, hogy én majdnem mindig csak magamról írok. Egyébként a legtöbb költő majdnem mindig csak magáról ír, még azok is, akik mondjuk a ilyen tájverseket írtak régen, vagy mondjuk tárgyas költők, és ők is azért ugye mindig a saját lelküket vetítik ki, meg hogy most jó kedvük van, vagy rossz kedvük van, tehát szerintem a költészet úgy általában nagy általánosságban arról szól, hogy a költő és mondjuk a világviszony, vagy a költőnek milyen érzései vannak, tehát ez egy ilyen műfaj. Persze vannak olyan költők, akik érzékenyebbek az ilyesmikre, meg akik ilyesmiről írnak. Tőlem ez kicsit távolabbá, tehát én sajnos mindig magamról írok, az a nagyon jó magyar tanár, akit már emlegettem, ő azt mondta, hogy azt el kell fogadni, hogy a költészet az nyilvános striptíz, tehát hogy a költő megmutatja magát, kitárókozik, és hát én is ezt csinálom tulajdonképpen. Viszont megjelennek például még a gyerek verseimben is, és van, akinek ez tetszik, van, akinek ez nem. Tehát én azt a fajta közvetet szeretem, meg én olyat próbálok írni, azt gondolom, hogy akkor szok hiteles lenni, hogyha nem egy ilyen álnyelven írom a verseimet, nem egy ilyen, ahogy mondjuk a költőnek beszélnie kell, nem tudom, ilyen olyan szépen fennkölten választékosan, hanem én a saját nyelvem, illetve azon a nyelven, ahogy az emberek beszélnek, abból próbálok költészetet csinálni, és inkább úgy próbálom egy kicsit megemelni ezt, hogy a költői hagyományból mindenfélét használni, és felelgetni régi költők verseire, meg különböző versformákat, ilyesmiket használni, tehát hogy a nyelv az mindenképpen, azt hiszem, hogy mai az én költészetemben, és hát így a tárgyi világ, tehát amihez nekem közöm van, én egy városi ember vagyok, Budapesten születtem, ott éltem világéletemben, tehát nekem például szégyellem, de nem tudom, hogy mondjuk tehát mondjuk a virágok, melyik fának milyen a termése, vagy nem ismerem meg mondjuk a, mit tudom, nem tudnám a csalogányt, tehát hogy melyik madár hogy fütyül, ezekhez nincsen olyan sok viszonyom, de például mondjuk a villamos az ablakunk alatt ment el, és gyerekkoromban sokszor volt, hogy fölriadtam, hajnalban rosszat álmodtam, és meghallottam, hogy csilingel a villamos, és az olyan megnyugtató volt, tehát mondjuk például a villamos csilingeléshez sokkal bensőségesebb viszony fűz, mint mondjuk a madár csicsergéshez, és ezért aztán viszonylag sok versenyben megjelennek ezek, meg hogy a mikro, hogy pittyen, meg a, nyilván a mai életnek, meg a városi életnek a tárgyai, és a gyerekverseimben is, mert ugye a gyerekek is ezekkel találkoznak, ezek érdeklik őket, azt figyeltem meg a saját gyerekeimben. Amíg nem volt gyerekem, azt gondoltam, hogy a gyerekek tudom én csörgővel játszanak, meg plüssjátékokkal, meg kisautóval, és amióta van gyerekem, azt figyeltem meg, hogy ezek egyáltalán nem érdeklik a saját játékaik, hanem csak az én mobiltelefonom érdekli, meg a számítógép, meg nem tudom. Így aztán a gyerekversem is ezekkel vannak tele, és a gyerekek ennek örülnek, mert rá is mennek arra a világra, meg amiben élnek, és ennyiben mindenképpen megjelenik akkor. Illetve hát én, ugye mondtad ezt az elén, hogy ilyen érzékeny, vagy ugye fél méter a föld fölött, és ez annyiban nagyon igaz sajnos, hogy én nagyon, hát az ilyen praktikus világi földi dolgokban nagyon ügyetlen vagyok. Tehát nagyon hálás vagyok annyiban a mai kornak, hogy például mondjuk ugye mai okostelefonokon van ilyen térkép, GPS, én mindenhol eltévednék. Még amíg nem volt a diádom, mindig eltévedtem. Tehát az ilyen dolgoknak, az internetnek őszintén szóval mindennek utána lehet nézni. Imádok könyvtárba járni, de csodálatos az, hogy otthon egy csomó információt azonnal hozzá lehet jutni. Tehát, hogy ezeknek a dolgoknak én nagyon örülök, és őszintén szóval használom is ezeket, amikor esetleg valamit nem tudok, akkor gyorsan meg.
Akkor várható, hogy az SMS és az e-mail című verseid után esetleg a GPS-ről is
születik majd egy alkotás? Legalább egy, nem tudom, egy metafora elejéig biztos, hogy lesz GPS.
Igen. Azért említem ezt a kettőt, mert feleségem tanácsára beleolvastam jó néhány versetben, és megvallom őszintén, engem ez az SMS című vagy kezdetű ragadott meg leginkább, nem tudnék belőle most idézni, de nagyon találó és korszerű gondolatok voltak benne. Mikor születnek a verseid? Jó időkben? Rossz időben?
Régebben az volt a jellemző, hogy valahogy mindig csak, szerintem ez egy ritkább típus valószínűleg a költő között, de hogy én inkább ilyen jó kedvemben szoktam esetén. Nyilván velem is történtek fájdalmas dolgok, meg körülöttem, meg hát látom a világban is a sok szörnyűséget, de hogy nyilván hatása vannak ezek rám, meg figyelem ezeket, meg gondolkodom rajtuk, meg ezek is foglalkoztatnak, de valahogy ezekben általában nem lesz vers, és amikor jó kedvű, hogy a kiegyensúlyozott, minden rendben van, örülök, akkor szoktam sokszor esetén, úgyhogy nekem sokkal több ilyen jókedvű versem van, vagy olyasmi, ilyen idillikus akár, vagy nem tudom, olyan pillanatokról, amik olyan nagyon, nem van boldogság, nem tudom, ilyenekről is vannak versem, tehát hogy inkább ez a fajta ilyen jókedvű kötvők, és egyébként ez furcsa, tehát ugye főleg mi magyarok vigadni és sírva vigadunk, tudjuk, hogy a magyar költészetben abszolút ez a tragikus hangvétel az, ami az alap és szinte ilyen elvárás, tehát amikor nekem megjelent még az első könyvem, akkor nagyon sokan ezt üdvözölt, és sokaknak tetszett, és sokaknak még nagyon nem tetszett, hogy hol van ebből a szenvedély, és meg mi ez a sok könnyedség, meg jókedv, sokan mondták, hogy a mélység az hiányzik belőle. Nekem erről mindig az szokott eszembe jutni, egyszer Mikszáth Kálmáról olvastam, nekem ez nagyon tetszett, hogy kapott egy olvasói levelet, egy hölgy írt neki, hogy amiket a Mikszáth úr ír, azok nem rázzák meg az ember lelkét. És akkor Mikszáth Kálmán nagyon udvariasan visszaválaszolt, hogy drága hölgyem, állítottam én azt valaha, hogy én a kegyed lelkét akarom rázogatni. Nekem ez nagyon tetszett ez a válasz, és én is így vagyok, tehát hogy nem gondolom, hogy feltétlenül minden versnek szomorúnak kell lennie, tragikusnak kell lennie, meg kell rázni a lelket, hanem azt gondolom, hogy az is beleférhet a költészetbe, hogy megmosolyogtasson, vagy valami jó érzést okozzon. Tehát, hogy én inkább ezt a fajta ilyen, nem tudom, barátságosabb, könnyedebb, játékosabb költészetet szeretem művelni.
Én nem is bánnám, hogyha ebből a kicsit pesszimizmusra hajló gondolkodásmódunkból lenne, ami kiemel bennünket. Családod hogy fogadja azt, hogy ezt a hivatást végzed?
Édesanyám sokáig próbált eltéríteni ettől a pályától. Diákkoromban már sok ilyen versíró pályázatra küldözgettem verseket, meg érdekelt ez, mint mondjuk hivatás. Akkor is volt is, hogy mondjuk nyertem ilyen versíró pályázaton, és akkor nagyon büszke voltam. Anyukám mindig azt mondta, hogy hát most véletlenül megnyertem ezt a pályázatot, de a többiek sokkal jobb verseket írnak, mint én, és én olyan jó vagyok matekból, hogy inkább legyek bankár. Ezt általában ezt mondta, tehát ő nagyon próbált valamilyen rendes polgári hivatás felé terelni, meg édesapám is annak nagyon örültek, hogy bölcsészkarra mentem, magyar angol szakra, abból ugye mit lehet csinálni, tehát nem örültek igazán, de hát igazából ez érdekelt, meg nem is nagyon értettem máshoz, úgyhogy ez maradt, és most már ugye elfogadták büszkék rám szerintem, és hát ugye már nekem is van családom, van két kisfiam, nagyon büszke vagyok rájuk, meg kedves szerető feleségem, tehát ők meg nyilván már ebbe születnek bele, tehát a gyerekeim, az nagyon furcsa nekem, hogy idézget tőlem a kisfiam, de úgyis, hogy esetleg nem is tudja, hogy én írtam egy verset, csak hallotta, rákérdez dolgokra, meg nagyon szereti azokat a verseket, amiket neki írtam, és benne van a neve, és akkor azt szokta kérni, hogy azt olvassuk este, amiben az van, tehát nekik ez már abszolút természetes, hogy költő vagyok.
Ez lett volna az egyik kérdésem, de részben válaszoltál is rá, hogy a költő, aki gyermekeket nevel, kinek a verseit, meséit olvassa a gyerekeinek.
Sok mindent olvasok, mivel ők még nagyon picik, tehát még nem lehet mindent, amit én magamtól szeretnék. Egyébként, amikor még meg se született a nagyobbik fiam, Misi fiam, még amikor a feleségem hasába volt, akkor például a Toldi szerelmét olvastam fel neki folytatásokban, mert azt olvastuk, hogy már ott is hallanak, és már lehet hozzájuk beszélni, olvasni. Ezt a feleségem túlzásnak érezte, de én azt gondoltam, hogy hát szokja a költészetet. Meg azt is elmeséltem, mint a gyerekeknek, az nekem egy nagy élményem volt, amikor megszületett a Misi fiam. Rögtön, ahogy megszületett, ugye kezembe nyomták, hogy gratulálunk apuka, itt van a kisfia, és akkor ugye nagyon sírt, olyan tapasztalatlan apukaként nem tudtam, hogy kell megnyugtatni egy síró csecsemőt, és akkor jobb hiány költőként, verset emberként az jutott eszembe, mondott neki egy verset, és akkor az első vers, ami eszembe jutott, az a D. Andrétől a Párizsban járt az ősz című vers volt, ami ugye nem kifejezetten kisbabáknak szól, de ezt elkezdtem neki mondani, és abba hagyta a sírást, és nagyon nagy kerek szemekkel rám nézett, és érdekelt ez a verset. Ez nekem egy nagyon nagy csodálatos élmény volt költőként, hogy ezek szerint a költészetet így lehet használni a való életben, és meg lehet nyugtatni egy síró csecsemőt egy verssel, úgyhogy ez például nagyon-nagyon jó volt nekem.
Gyermekeidről írsz, vagy a gyermekeidhez írsz?
Mind a kettő van. Nagyon sokat írok róluk, igazából újságban is. A Nőklapjában van egy ilyen két hetente sorozatot, kifejezetten róluk írok, egy ilyen appanaplót, abszolút, mert nyilván róluk szól most az életem főleg. Írtam 3 mondókás könyvet, most jelent meg a legutóbbi, annak az a cím, hogy Akinek a kedve dacos. Abban is csupa ilyen gyerekmondókák vannak, amiket róluk meg nekik szólnak.
Kedves hallgatóim, néhány percre elvonulunk zenét hallgatni, és ennél a gondolatnál folytatjuk majd a beszélgetést.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Varró Dániel költővel beszélgetünk. Petőfi költészetétől indultunk el, és most egy gondolat erejéig ide kanyarodnék vissza. Petőfi a maga korának egyfajta profétája volt. Te mit látsz, illetve mit láttatsz a közeli vagy a távolabbi jövőre nézve?
Őszintén szóval nem nagyon tudok, tehát ez a szerepe már nincsen, azt gondolom, hogy meg a költőknek, amelyik a 19. században még volt, tehát hogy így vezetni kéne a népet, meg hogy ugye nem is annyira nagyon hallgatnak a költőkre, nyilván nem olvasnak annyian verset, hogy igazából szava legyen egy költőnek, azt gondolom, hogy ezt a szerepet ezt átvette már a média mostanában. De érdekes viszont az, hogy sokan még mindig így tekintenek a költőket, én ezzel meg szoktam lepődni, és ha te költő vagy, akkor mondd el a véleményedet, nem tudom, 56-ról, de volt többször, amikor meghívtak ilyen műsorokba, hogy akkor mint költő mondjam el, tehát hogy talán van valamiféle elvárás a költők felé, és most például az ilyen közéleti lírának abszolút van egy reneszánsz, és sokan írnak politikai verset, amikor én indultam, mondjuk 15 évvel ezelőtt, akkor egyáltalán úgy tűnt, hogy kihalt, és nem nagyon írt senki, vagy talán egy-két költő ilyesmit. Most megint van egyfajta ilyen hullám, én azt hiszem, hogy nem vagyok erre nagyon alkalmas, úgyhogy nem nagyon mernék ilyen profétálásba bocsátkozni. És igazából az sincsen, hogy nagyon sok mindent akarnék üzenni a költészetembe, hogy ez ugyanoda vezet vissza, hogy most a mélység, meg a nem tudom, az ilyen nagy magvas mondani valók vannak, azt gondolom, hogy talán nincsenek a költészetembe, de nyilván az is valamiféle üzenet, hogy mi az, amiről nem beszél az ember, vagy az, hogy valamiféle világképet azért gondolom, hogy meg remélem is, hogy átadok, meg valamit sugallnak talán a versek, de hogy nincsen ilyen, tehát én nem gondolom azt, hogy feltétlenül mondjuk volna feladata a költészetnek az, hogy mondjuk nevelő célzatú legyen, még a gyerekeknek szóló költészetnek se gondolom, hogy ez feltétlenül feladata, de egyébként azt érzem magamon, hogy amióta vannak nekem gyerekeim, de ez inkább azt hiszem, hogy csak a szerepváltásból adódik, tehát mondjuk az én gyerekkönyvemnek az volt, hogy túl a massza tegyen, és arról szólt, hogy a massza tegyen túl, ott nem mosakodnak a emberek, ott lakik, nem tudom, szösznének, minden csupa szösz, igen, meg a büdös pizsamázó, aki naphosszat büdösen pizsamázik, és ők voltak a pozitív szereplők, és akkor egyébként született is ilyen kritika, ami elmarasztalt engem, amiben az fogalmazták meg, hogy hát majd fel fog nőni egy generáció, akik nem mosakszanak, meg nem mosnak fület, meg nem mosnak fogat, és majd én tehetek erről. Én akkor nagyon nevettem ezen, és azt gondoltam, meg most is azért azt gondolom, hogy ilyen ereje nincsen a költészetnek, tehát utoljára Goethének sikerült ez, hogy öngyilkossági hullámot indítson el az ifjú Werther szenvedésével. Azt hiszem, hogy én nem hiszem, hogy a Massathegyel egy ilyen fürdés megtagadó hullámot tudnék elindítani, de azt érzem, hogy amióta vannak gyerekeim, azóta például ilyen újabb gyerekvesében vannak ilyenek, hogy például mindig billeg a széken a kisfiam, és akkor írtam erről, hogy hát ha billegsz a széken, és felborulsz hátra, mekkora púp nő a fejed búvjára, és hát nagyon nagy púp nő a fejed búvjára, ez derül ki, tehát hogy valamennyire ebbe az apuka szerepbe didaxisba belecsúszom, és érzem azt a felelősséget, hogy például ugyanebbe a gyerekkönyvembe írtam, ahogy ugyanezt, hogy mondjuk mibe töröljük a kezünk, ha zsíros, mert ebédre pizza volt, hambi vagy gírosz, nem tudom, függönybe, macskába, ingalériába, a hajunkba, nem, hanem szalvétába írtam egy ilyet, és azóta a kisfiam rendszeresen a hajába törli a kezét, és azt mondja, nem, szalvétában, nem hajunkban, és hát ugye én adtam ezt a rossz ötletet, és hát most már a következő alkalommal nem fogok ilyet írni, meg már most nem jutna eszembe, hogy arról írjak, hogy milyen vicces pocsolyában, nem tudom, meg sáros lába bemenni a lakásba, mert látom, akkor tényleg megcsinálja a gyerekem, és nem akarok neki ötleteket adni, úgyhogy belecsúszom ebbe az apuka szerepbe néha, ebbe a szigorú apuka
költészet
szerepbe.
Evolúciója.
Igen, de ugyanakkor meg haladunk. Nem helyeslen, tehát hogy nem feltétlenül értek egyet magammal, és például az nagyon érdekes nekem, hogy azok, akik szerintem a magyar költészetben a legjobb gyerekverseket írták, akiket én a legjobban szerettem gyerekkoromban, Vörös Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Tamkós Irató Károly, egyiknek se volt gyereke, vagy az angol költészetben Edward Lear, aki nekem nagy kedvencem, neki se volt gyereke, tehát hogy azt hiszem, hogy ez az ilyen vicces nagybácsi szerep, aki így összetud kacsintani a gyerekekkel, mert ő is egy nagy gyerek, és nincsen saját gyereke, az egy kicsit talán jobban tud olyasmi verseket írni, pont ezért, mert nincs meg ez a nevelő szándék, ami a gyerekeknek is tetszik, és aki meg maga is szülő, az esetleg inkább ír olyat, ami esetleg a gyereknek nem annyira tetszik.
Említetted a kritikusokat, de nem mindig különös felhanggal jelenik meg az ő személyük. Nem tudom, mi az ő szerepük a mai magyar irodalomban, kellenek ők, vagy a legjobb kritikus az, aki olvassa és értékeli a verseket?
Nem szeretem a kritikusokat, de szerintem nincs olyan szerző, vagy nem tudom, aki szeretné a kritikusokat. Olvassatok erről egy verset, egy nagyon rövid versem van a kritikusokról.
Ha kifigurázza őket, akkor igen.
Hát, vagy legalábbis az a cím, hogy a kötéltáncos megsegítése. Billeg a költő bent és kint szakadéka fölött, a vers vékony, szakadós, hártya finom kötelén, és odamészte mögé a magas lovadon segítőleg, s tiszta erőből jól segberugott kritikus.
Ez nagyon szép végszó ennek a blokknak a végére. Kedves hallgatóim, néhány percig zenét hallgatunk, de utána föltétlenül várjuk vissza önöket.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit. Varó Dániel költővel és Keresztúri Attila könyvtárossal beszélgetünk. Attila, én nagyon jó szívvel vagyok jelen a te birodalmadban, ott a Szilágyi Gimnázium könyvtárában. Szinte minden napom jelentős részét ott töltöm. Most fordult a kocka, te vagy itt a rádióban, az általam vezetett műsorban. Hogyan tudnád megfogalmazni ennek a mai író-olvasó találkozónak az előzményét?
Kevesen tudják, hogy könyvtárunk nyilvános könyvtárként is működik. A szolgáltatásainkat sokan használják. Elégedettek is lehetünk, mert létszámban is, minőségben is az jelenik meg, amit elvárunk egy könyvtártól. Viszont bővíteni kell a szolgáltatásaink körét, sorát, és kihasználni minden olyan lehetőséget, amivel még többet tudunk segíteni diákjainknak, akár érettségére való felkészülésben, akár azzal, hogy amint délután is elhangzott, hogy élő költővel találkozhassanak. Nem olyan régen nyílt egy kiállítás az iskola régi aulájában, egykori halasi származású könyvkötőművész Váci György szebbnél szebb műveit, könyvkötészeti ritkaságait lehet megtekinteni, illetve azt a környezetet, ahogy ő fiatalok között átadta azt a tudást, amit megszerzett. Ebben a sorban jól illeszkedik, hogy kortárs írók, költők, történészek érkezzenek az iskolába, és egy-egy délután folyamán művészetükkel, sorsukkal, jövőképükkel találkozhassanak, és beszélgethessenek is velük. Ennek keretében az első alkalom, amikor Varó Dani érkezett hozzánk, és így már a nap végén nagy örömmel tölt el, hogy egy igazán értékes és kiváló programon vehettünk részt általa. Ezt nagyon jó jelzi az is, hogy gyerekeink nyitott szívvel és nagy-nagy lelkesedéssel kérdezték. A program előtti beszélgetésünknél én azt jósoltam, hogy nem lesznek kérdések a gyerekek részéről, mert megelégednek azzal, amit hallanak. Rettetesen jó volt azzal szembesülni, hogy ők megcáfolnak engem, és rengeteg kérdéssel halmozták el Danit.
Tudom, hogy a számok csalók a dolgok, meg nem föltétlenül értékmérők. Mégis mennyien voltak ezen az alkalmon?
Tehetáza volt a program. Ez azt jelenti, hogy a 100 székünk megtelt. Sőt, külső intézményekből is többen jelezték, hogy jöttek volna, sajnos el kellett, hogy utasítsuk őket. Ez is jelzi azt, hogy van értelme, van, és kell csinálnunk ilyen programokat.
Dani, nagyon emberi és nagyon korszerű az a hang, amelyen a verseid megszólalnak. Kerested ezt a stílust, vagy adta magát?
Én nagyon sokáig kerestem, és még minden évben biztos, hogy annyira van saját hangom, bár talán most már lassan elhiszem én is, hogy van, de én az a fajta költő vagyok, aki nagyon szeret nagyon sok költő, tehát a költészetet pont azt szeretem, ezt a nagyon sokféleséget, meg hogy nagyon sok mindenféle hang van a palettán, úgyhogy például az első könyvemben rengeteg ilyen stílusjátékot írtam, hogy különböző költők hangják, a Boci-Boci Tarkát megírtam, különböző magyar költő hangján, ki hogy írta volna ezt meg szerintem, tehát hogy szeretek minden versben más hangot megütni, más versformát és költészetnek a különböző ilyen kis sarkait, az ugait belakni, úgyhogy igazából nem nehezen is tudnék mondani egy vagy két költőt, aki legnagyobb hatása volt rám, mert annyira inkább így az egész költészet maga, amit nagyon szeretek, és úgy fölmutatni azt, hogy mennyi szépség, meg mennyi jó klassz dolog van a költészetben.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést mindkettőtöknek, és így a műsor vége felé. Dani, rád bízom, hogy mi az, amit a hallgatókkal is megosztasz ezek közül a versek közül.
Ha lehet, akkor a legújabb könyvemben, ami most jelent meg, most karácsonyra, akinek a kedve dacos, az a címe, hát ebben ilyen dac korszakról szóló. 4 éves a nagyobbik kisfiam, 2 éves a kisebbik, tehát ők nagyjából ebbe vannak benne. Ennek a korosztálynak szól, és hát nekem a legérdekesebb mostanában az, hogy egymáshoz ők hogy viszonyulnak. Mind a ketten fiúk, Misi és Jancsi, úgyhogy erről olvasnék egy verset az új könyvemből, az a címe, hogy A kis tesó. A kis tesó az ordibál, a kis tesó az hisztis, kaját a székből eldobál, és szétszedi a sint is. A sint az sajnos szétszedi, a kistesó az rombol, a kistesó gonosz Jedi, lelézer, kardozom jól, a kistesó az bajt csinál, az felborít meg eltép, a kistesó az Jancsikám, hát hányszor mondjam el még. A kistesónak van cici, de fagyi nincs, csak tölcsér, a kistesó az még pici, a nagy dömperre fölfér. A kistesó a viccemen nevet, mint más csak hajtép, a kistesónak sicc, de nem megy mégse sajnos arrébb. A kistesó a félelem, hogy el akarja venni, a kistesót még én velem van, nem bánthatja senki. Leszek, ha éri támadás, 300 hősi hellén, nem tűröm el, hogy bántsa más, kupán csapom, ha kell én.
Kedves hallgatóim, örülök annak, hogy velünk tartottak ebben az adásban, Baró Dániel költővel ismerkedhettünk meg. Bátorítok mindenkit arra, hogy az ő verseit is, írásait is, de ugyanakkor más kortárs magyar költők, írók műveit is vegyék elő. További nagyon szép napot kívánok mindannyiuknak.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.